Megérkezett kedves vendégünk ide a stúdióba, ígértük önöknek, hogy Sór Zoltán marosvásárhely polgármestere még ellátogat az idén egyszer hozzánk. Szeretettel köszöntjük, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Jó reggelt, Marosvásárhely, jó reggelt, Erdély!
Mivel
ezt
érkezett? Polgármester úr ma reggel autóbusszal, rollerrel, kerékpárral, gyalogosan, vagy milyen eszközzel?
Kis autóval.
Kis autóval. Ez már nem olyan nagyon rossz.
De a buszokat próbáltam mostanában itt Marosvásárhelyen?
Mostanában megvallom, őszintén nem próbáltam.
De majd az új buszokat, amelyek hamarosan megérkeznek?
Már itt vannak Bukarestben.
Itt vannak? És mikortól használhatják amúgy a marosvásárhelyiek?
Hát jelenleg az úgynevezett magyarul a REARE, tehát ez a műszaki vizsgáját kell elvégezzék a buszoknak, utána érkeznek Marosvásárhelyre, ahol lezajlik a forgalomba iratása. Tehát azt mondtuk, hogy körülbelül egy olyan 4 hét kell, amíg forgalomba áll a 20 autóbusz.
Milyen autóbuszokról van szó pontosan? Milyen autóbuszok érkeznek Marosvásárhelyre?
Hát ezek dízelbuszok, és a BMC Trax Bus gyárnak a termékei, ők nyerték meg a közbeszerzést. Ezek elég jó az európai piacon sok helyen szereplő gépek, és korszerű Euro 6-os dízelmotorral, úgyhogy ez mindenképpen nagyon-nagyon szükséges, és nagyon szükséges volt, és április végéig szerződés szerint még 21 darab fog érkezni. Tehát a jelenlegi buszparknak felét le tudjuk cserélni, hiszen a jelenlegi buszpark nagyon előregedett, és a nyáron, amikor én teszteltem őket, akkor ugye sok műszaki gond volt, és nagyon vártuk az új buszokat, hiszen az utolsó vásárlás az 2015-ben volt, akkor volt még 20 új dízelbusz vásárolva a Vásárhelynek, ami nagyon kevés, és hát ugye 2023 tavaszáig még fog érkezni több mint 50 elektromos busz, és még egy 30 hibrid autóbusz, tehát hogy lecserélődik teljesen a buszpark.
Azért is kérdeztük ezt a kérdést, mert Vásárhelyen a közszállítás ugye az mindig terítékre kerül, valahányszor beszélgetünk róla, sokan még mindig mondják, hogy de késnek, de várni kell, de nem olyan nagyon jó, akkor az ember miért közlekedjen ugye ilyen típusú eszközzel. Bár ugye az ünnepi időszakban azért volt Vásárhelynek egy ilyen Mikulás busza, vagy ünnepi busza, nem is tudom, hogy ezt hogy kell pontosan mondani, és tudom, hogy nagyon sokan örültek neki, főleg a gyerekek.
Két Mikulás buszt intottunk útjára, és a tavalytól van 2 egyébként. Nyilván a gyerekeknek egy kedvence, az én gyerekeimnek is kedvence, ők viszont hűséges buszozók, mert ugye nincs arra nekem időm, hogy iskola után összeszedni őket, és akkor a nagyobbak már busszal közlekednek. A fővonalakon elég jó a buszoknak a menetrend szerinti járata, legalábbis ezt ők mondják, mert szoktam kérdezni tőlük, hogy na, akkor milyen volt, és mindig beszámolnak, hogy akkor hogy is van ez. De azt reméljük, hogy jövő végére a teljes buszpark miután lecserélődött, azért teljesen más lesz már a vonzereje is, viszont az iskolabusz program az igencsak bevált, és nagyon sokan vették igénybe a reggeli órákban, sőt, több igénylés érkezett, hogy van-e arra mód, hogy más lakónegyedeket is érintsenek, illetve arra van kérés, hogy iskola utáni programban tudunk-e iskolabuszokat beüzemelni. Ez egyelőre nem megoldható, mert ugye nem egy időpontban végeznek a gyerekek, hanem elkezdik 12-től és legalább 4-ig tart az iskolából kijövet, a reggeli az megoldható, hiszen akkor mindenki majdnem egy időpontban megy iskolába. Tehát azért jövőben is vizsgálni fogjuk, hogy legyenek a déli órákban iskolabuszok.
A szinte természetes, hogyha baj van, akkor a polgármesteri hivatal a hibás, hogyha valami jó történik, akkor elfelejtünk köszönetet mondani nagyon sokszor. Arra van ráhatása a polgármesteri hivatalnak, illetve munkatársainak, ugye, hogy akkor milyen menetrend szerint és hogyan működjenek a buszok, mert legtöbbször ezt tapasztaljuk, ugye, hogy sokat kell várni rájuk.
Hát amit sikerült viszonylag gyorsan megoldani, hogy minden busz megállóban legyen ki a menetrend, és hogy milyen járatok vannak, milyen vonalak, legalább tudjuk azt, hogy milyen buszra számíthatunk, és annak a busznak mi a nyomvonala, mert eddig azt nem lehetett tudni, csak a szakavatottak, vagy a nagy rutinnal rendelkezők tudták, hogy az egyes buszok hova is jutnak el. Sajnos a nagy forgalom miatt a buszok menetrendje az nagyon nehezen tartható, főleg a reggel is a délutáni órákban. Akár fél órás késések is vannak, hiszen beragad a dugóba. Ezt valamelyest a jövőben megvalósuló, ez 2022-ben megvalósul az okos közlekedési program részlegesen, és akkor a buszokon levő GPS alapján tájékozódhatunk, hogy a busznak körülbelül hol tartózkodik és mikor ér a megállóba. Ennyit segít majd. Nyilván ez sem fog vigasztalást nyújtani, tehát itt az úthálózat fejlesztése nélkül ezt nem lehet, hogy mondjam, rövid távon rendezni, illetve az úthálózat fejlesztésével párhuzamosan el fog kezdődni egy olyan program, ami nyilván nem lesz népszerű az autósok körében, hogy lassan korlátozni fogjuk csúcsorában az autós forgalmat, hogy a tömegközlekedés tudjon növekedni, fejlődni, és tudja átvenni a helyét.
És ezt milyen formában lehet amúgy korlátozni?
Hát a buszsávok beüzemelése, akár a Dózsa-Györgyre gondolok, akár az Egyesülés negyed felől gondolkozunk azon, hogy csúcsórákban a buszsávok azok szabadok lesznek. Csúcsórák után mehet a forgalom mindkét sávon, de amikor a munkába érés vagy a délutáni csúcsórákban csak a tömegközlekedés, taxi, mentő, stb. Használhatják majd a buszsávokat. Ez nagyon sok európai városban bevált amúgy, és jelentősen hozzájárult a dugóknak is a csökkentéséhez, meg eleve az emberek szívesebben közlekednek, akkor gyorsabban és pontosabban eljutnak a tömegközlekedéssel.
Lépjünk át egy másik témára, amely így láttam, hogy hát picit felborzolta a kedélyeket talán, az ingatlanok, illetve az épületek helyzete. Azt szerintem teljesen természetes, hogy egy város fejlődjön, sőt, ugye látjuk, hogy új apró negyedek épülnek, vagy bővülnek, hogy a város külső része most ugye az autópálya is végre megérkezett hozzánk is, tehát hogy teljesen egyértelmű, hogy itt változások vannak és lesznek. Igazából a belvárosra lennénk kíváncsiak, ugye a Papjú környékén volt egy ilyen terv, hogy oda valami apróbb tömbházakat építenének talán, illetve most legutoljára a Lenin utcában volt egy ilyen régi épület, amelyről nagyon sokan azt remélték, hogy ugye megmentődik, és közben meg nem megmentődik, tehát nem felújítása, hanem valószínű lebontása vár. Mennyi beleszólása van például a polgármesteri hivatalnak abban, hogy melyek lesznek azok az épületek, amelyek megőrzésre szorulnak, mert ugye nagyon fontos, és ezt nyilván történészként is átlátja, és hát a műemlékvédelemért azért ő nagyon sokat tett az elmúlt évek során, tehát hogy miket kell megőrizni, hogyan kell a város arculatának fejlődnie, és mi áll az önrendelkezési hatáskörében ezáltal?
Amit meg tudunk védeni, azok a homlokzatok. Például a Lenin vagy Forradalom utcai épületnél is nem lesz lebontva a homlokzat, tehát ideiglenesen a kapubejárót kibontják, hogy a munkagépek tudjanak majd dolgozni, viszont ahhoz, hogy megmentsük a történelmi arculatot, muszáj teret engedni a fejlődésnek. Tehát a mai, ha úgy tetszik, divat és lakástrendeknek nem felelnek meg ezek a 100 éves óriási szobákkal rendelkező lakások, amikor egykor mondjuk egy gazdag polgári családnak a rendtartásával beletartozott, ma kevés ember tudja kifizetni egy ilyen lakásnak egyáltalán a fűtését is. És ezek elavult lakóterek, hatalmas 50-60 négyzetméteres szobák, ma annyi egy ugye háromszobás vagy egy kétszobás lakás, plusz nagy belmagasság. Ezeket akkor tudják értékesíteni, hogyha részben átalakítják őket, épül több lakrész, és akkor ugye újra eladhatóvá, lakhatóvá válnak. Na most a Forradalom utcában is az van, a homlokzat megmarad, mert ezt kértük a tervezőtől és a kivitelezőtől is, és a Pápi utcában is a homlokzat megmarad. A Pápi utcában az 5 lakrészből 30 lakrészt fognak építeni, eredetileg 50-et terveztek, de végül ennyire sikerült leszorítani. A polgármesteri hivatal kezében az eszközök itt korlátozottak, hiszen egy magánterületről beszélünk, amit megvásárol az illető, és hogyha ő betartja a városra, vagy az országos építkezési szabályrendeletet, hogy egy bizonyos területre mennyire építheti be, én nem tudom megtiltani. Illetve ideiglenesen meg lehet tiltani, de utána be fog perelni, megnyeri a pert, és lehet, hogy rosszabb lesz, mert akkor azt csinál, amit akar. Így egyfajta tárgyalás van a hivatal és a beruházó között. Mi elmondjuk, hogy nekünk ami az elsődleges az, hogy a városkép az megmaradjon, tehát helyre kell állítani a homlokzatot, vissza kell rakni a szép műves kapukat, ablakokat, és bent az udvartérben viszont valamennyire szabad kezet adni. Ha a beruházó fejével gondolkozunk, akkor ő a homlokzatot is eltakarítaná, sokkal egyszerűbb egy sima üveghomlokzat. Ez neki egy pluszköltség, de kénytelen bevállalni, mert a belvárosban vagyunk. A Pápiónál is le akarták bontani a homlokzatot, és elértük, hogy megtartsák, tehát nem szabad hozzányúlni. De hát ugye a magánberuházókkal egyszerűbb, de ugyanakkor ott van a Bolyai téren az unitárius bölcsőde, ott is van egy régi polgárház, ott is szinte a régi polgárház, ami megfelel egy nagyobb paraszportának, hiszen nagyon elavult annak is a szerkezete, de ott is kértük a homlokzat megtartását, eredetileg a tervező lebontotta volna. És ez rengeteg ilyen esetben, sajnos az elmúlt 20 évben nem védték meg. Most, amit tudunk, azt mindenképpen, és a belvárosban nem engedünk homlokzatbontásokat.
Tehát a polgármesteri hivatal is tud róla, ugye, hogy milyen építkezések folynak. Persze. Mert legtöbb esetben ez a kérdés, látom a közösségi hálón, hogy nem látják, nem veszik észre, nem szólnak bele, de hát ilyen lehetőségek vannak.
Igen. Meg itt engedélyekre van szükség, tehát gondolom, hogy anélkül senki nem tud semmit se csinálni, amíg a hivatal nem engedélyezi annak az épületnek a felújítását.
Én megkértem a beruházót, hogy tegye közzé a terveket, és mindig azzal fordulnak, hogy akkor kommunikáljuk mi, de mondtam, hogy ez nem a Városháza dolga, hogy kommunikáljunk, hiszen mi a beruházótól kértük, hogy tartsa be a belváros városkép védelmét, ő mondja el az embereknek, illetve a tervező Kovács Angela, hogy mit tervez, miért tervezi, tehát hogy egy kicsit a szakma is álljon oda, mert persze nagyon könnyű bebújni a polgármester vagy a hivatal égisze alá, hogy akkor majd én nem felelek semmiért, de a tervező felel azért, hogy mit akar oda csinálni, a tervező szerzi meg hozzá a szükséges engedélyeket, akár a műemléki engedélyeket is, tehát álljon ki a szakma, és végre vállalja fel, aki Marosvásárhelyen tervez, hogy igenis, ez az én munkám, és én azért akarom ezt csinálni. Nem bebújni a polgármester mögé, és hát majd szidjátok a polgármestert.
Különben sokszor ezt tapasztaljuk, hogy nincsen szakértelem valami mögött. Ugye készül egy-egy terv, hogy akkor hogyan lehetne a várost átrendezni úgy, hogy az esztétikai szempontból, praktikusság szempontjából is jobb legyen.
És gazdaságilag,
hová kellene terek, hová kell, mit kell elbontani, mit kell megépíteni. Ugye most itt van ez a színház terünk is, amelyet néhány évvel ezelőtt újítottak fel. Nyilván itt lehet vitatkozni, hogy szép vagy nem. Én nagyon sajnálom a régi fákat, de ez már csak az én gyermekkori nosztalgikus énem hozza vissza, de hogy igen, nyilván meg kell nyitni az épületet. És tudom, hogy nagyon sok ilyen vita van, hogy akkor merre, hát a mérlegnek a két része ugye merre húz. Csak hogy itt nagyon fontos lenne, hogy legyen egy ilyen szakbizottság. Van ilyen, akivel akár a polgármester hivatal konzultálhat, mert itt nagyon sok projekt fut és futna a jövőben, hogy hogyan kellene akkor városrendezési szempontból mondjuk megújítani a főteret.
Természetesen van a városnak egy építészeti szakbizottsága, ahol ezek a tervek el vannak fogadva, és ott teszik meg a szükséges észrevételeket. Amit szeretnénk jövőre létrehozni, egy külön műemléki testület, ami a város egyik igazgatóságában fog működni, nem a főépítész alatt, mert ha főépítész alatt működik, akkor ugye nincs kontrollszerv, és egy műemlékes építészt, akit úgy néz ki, hogy találtunk valakit, hát a mai világ másik nagy problémája, hogy nincs szakember. Tehát, hogy szeretnénk sok mindent megcsinálni úgy, ahogy azt kell, de ha ez nincsen leszabályozva, lásd a Pápi utcai építés, ami ugye egy megörökölt építési struktúra, amit csak finomítani tudtuk már, akkor a helyi szabályzat segít. Na most a Pápi példából kiindulva lesz januárban egy olyan tanácshatározat elfogadva, ami nem engedi meg, csak maximum ugye 50%-kal növekedjenek az egy udvartérben levő lakásszámok, tehát ha mondjuk van 5 lakás, akkor lehet 7-8-at építeni helyette, de nem lehet 30-at. Na most persze az ingatlanfejlesztők a másik oldalon, illetve az építészek ezzel ellen nagyon berzenkedtek, ma azt mondták, így nem lesz sehova a beruházó, és nem lesznek érdekeltek. Mondtam, hogy én nem így látom. Nyilván ez egy, ha úgy tetszik, egy elitebb körnek fogja biztosítani a belvárost, hiszen ha a beruházó nem tud több lakrészt építeni, nagyon nagyok lesznek a költségek, és gyakorlatilag a középréteg kiszorul a belvárosból. Tehát egy elitista belváros fogunk csinálni. Én úgy látom, hogy jelenleg ez az, amit a közvélemény akar, és erre toljuk a szekeret. A másik veszély az lesz, hogy pár évben felébredünk, hogy tele vagyunk romos házakkal a belvárosban, mert nem lesz, aki megcsinálja őket. De az egy másik helyzet lesz. Lássuk, hogy egyszer ez a szabályzás mennyire fog beválni, amiben jelentősen korlátozzuk a belvárosban a beépíthetőségnek a mértékét, és lássuk, hogy utána ez hogy fogja a piac lereagálni. Lehet, hogy arra fogunk kényszerülni néhány év múlva, hogy ezt feloldjuk.
Volt itt egy másik fajta építkezés is, ami a főteret, egészen pontosan a virágórát illeti.
Igen.
Ugye a tűzifából épült fa, karácsonyfa, amely felborzolta a kedélyeket. Akkor mi is ez tulajdonképpen, polgármester úr, ugye milyen célt szolgál?
Ugye ez egy magánkezdeményezés, amelynek az a célja, hogy jótékonysági rendezvény, és az adakozókat szólítja meg. Ugye a városunkban több száz olyan szegény család él, ahol nehezen kerül ki a napi betevő is, és hát a érdekességként ugye Romániában valamelyik bukaresti politikus úgy gondolta, hogy a tűzifát ki lehet iktatni, mert az már egy elavult fűtőanyag, ami ki nem derült, hogy több mint 4 millió állampolgár ma is azzal fűti a házát, tehát hogyha ezt a kormány el fogja vágni, ezt a fűtés lehetőséget, valószínűleg, hogy egy forradalom fog kitörni. És hát városunkban is még nagyon sokan fűtenek tűzifával. Ennek az a lényege, hogy az adományokat, és nem csak a gúlába rakott tűzifát, ez budapesti minta, amúgy Budapesten épült meg először ez a típusú fenyő, a rotaraktosokkal közreműködve, őket támogatva, ugye az ők elképzelésük volt, hogy egy ilyen jótékonysági akciót szervezni Marosvásárhelyen is, és itt igazából az egyetlen, ami felróható az, hogy ezt egy kicsit a rotarakt hamarabb kellett volna kommunikálja, hogy miről is van szó, mert ugye rögtön a főleg az elmúlt rendszer ugatói, nem tudok szebb szavakat használni, rögtön belekötnek mindenbe, és spekulálnak, és anélkül, hogy tudnák, hogy miről van szó, de végül, amikor letisztul a kép, akkor ugye nagyon pozitív volt végül a visszacsengése, hogy ez egy jótékonysági akció. Én azt is mondtam, hogy az ilyeneket azt előre ki kell találni, hogy egyáltalán szükséges-e a városnak egy ilyennel társulni. Én az idén azt mondtam, hogy támogatom, jövőre egyelőre két éjjén vannak.
Minden esetre én azt látom, hogy a tavalyi évhez, vagy a tavalyi évvel ellentétben az idén sikerült elnyerni a marosvásárhelyiek tetszését, ami a város kivilágítását illeti. Én azt nagyon sok embertől azt hallottam, hogy letisztult és átgondolt, tehát tudta a polgármesteri hivatal, hogy mit akar, és milyen formában. Szerintem egy nagyon sikeres vásár is volt, vagy van, ugye, amely megint nagyon sok embert kihozott a térre, a színház térre, nagyon szép lett a karácsonyfa, és a várssétány, és minden, ami hozzátartozik. Tehát én azt gondolom, hogy ez az ünnepi hangulat valahogy megérkezett hozzánk is. Ugye volt egy külön adventi koszorú, amelyen tegnap gyújtották meg a negyedik gyertyát, tehát hogy vannak változások, és ezekről mindenképpen szeretném, hogyha beszélnénk. Milyen most Vásárhely? Milyen az ünnepi vásárhely?
Hát a legtöbb ember, akivel beszéltem, az pozitívan vélekedett. Van, aki hiányolja, hogy nincs meg az a nagy élő, vagyis az a nagy kivágott fenyőnk a virágóránál. Mindenkit azzal vigasztalok, hogy menjen el a kultúrpalota, az ott van egy szép élőfenyő, fel van díszítve, aki élőfenyőt akar látni, annak ott van a lehetőség, és az minden évben ott lesz, és növekedni fog, és minden évben nagyobb lesz, úgyhogy ezzel tudom vigasztalni őket. A színháztéri vársétányon levő vásárok jól működnek. Általában leginkább nyilván a közönség mellett az árusokat kell megkérdezni, hogy ők nekik mi a hozzáállásuk. Jelenleg, ugye az eleinte nagyon szkeptikusak voltak, mondták, hogy hát a vására szerintük januárig tartson. Most már ugye fölmerült annak a lehetősége, hogy meg kéne hosszabbítani akár január végéig. Ez azt jelenti, hogy bejött a számítás. Nyilván januárban kell számítani, hogy lesz egy jelentős visszaesés, de legalább január közepéig ez a vásári hangulat jó, ha megmarad. Itt a színház téren egy jó forralt bort inni, meg mézes kalács, vagy lángos tenni.
Zenét hallgatni.
És hát rengeteg, tehát a Vásárhelyért Egyesület mindenképpen dicséret illeti őket. Egyrészt az adventi koszorúnak a kialakításáért, és a színháztéren ugye minden hétvégén programok vannak, különféle karácsonyi programok vannak, a tegnap én is részt vettem a Filharmonia Kórus Maros Együttes, tehát azt lehet mondani, hogy nagyon sokszínű, és tényleg a színháztér hétvégenként életre kelt. Programok vannak, az emberek érzik azt, hogy ünnepi hangulat van, aki akar, megy a kicsi vonattal a főtéren a gyerekekkel, aki korcsolyázni akar, fölmegy a várba, tehát mindenképpen a város úgy gondolom, hogy a polgárok birtokba vették azokat a tereket, amelyeket évtizedeken át nem sikerült megszelidíteni. Ott voltak, ezek adottak voltak. Mi többször próbálkoztunk annak idején, akár múzeumok éjszakáján, akár más forgatagon, hogy használjuk ezeket a tereket, de mindig egy ilyen közelharc volt volt vezetőséggel, hogy egyáltalán szóba álljanak, és ilyen utolsó héten írták alá az engedélyt, ilyen kegyelem kenyérként, hogy na most jó fiúk voltunk, megengedtük nektek, ahelyett, hogy ezeket átadjuk a vásárhelyieknek, és most ugye két civil társaság egyesület, a Merkur Egyesület és a Parapács, illetve a Vásárhelyért Egyesület dolgozott ezen, és végre vásárhelyessé lett az egész, tehát egy ilyen polgári, az, amit mi elvártunk volna vásárhelyen mindig is, hogy legyen, és az, ami annyira hiányzott nekünk az elmúlt évtizedekben, hogy nem voltak a városban olyan terek, olyan rendezvények, amely végre rólunk szóljon, tehát az ingyen mics és sör az nem rólunk szól.
Még mielőtt tovább térnénk a következő témánkra, a szilveszter, ugye mi megszoktuk, már az elmúlt évben nem, nyilván ennek oka is volt, a járvány azért becsületesen rátette a bélyegét nagyon sok mindenre, de ugye az idén számíthatunk valami szilveszteri nagyobb eseményre a főtéren?
Lesz egy szilveszteri produkció, ez a helyi együtteseket fog egyelőre felvonultatni, de hát Vízimrét azért Vásárhely mindenki ismeri, és lesz tűzijáték is végre, tehát a tavaly a járványhelyzet miatt nem volt lehetőség rá, az idén viszont lesz, már a rendőrséggel le is beszéltük a biztonsági óvintézkedéseket, úgyhogy kollégák a héten már megjelennek a kommunikációval, hogy akkor pontosan hány órától mi, hol lesz, és hova várjuk a marosvásárhelyeket az utcára ünnepelni.
És polgármester úrnak a munka mellett tud a családról is szólni? Ez a hét, a karácsony, egy jó kalács receptet tudna nekünk hozni például?
Hát ha felcsapom a nagymamám receptes könyvét, vagy füzetét, amit még ő írt kézzel, nyilván lehet keríteni. Az a hét még azért a munkáról fog szólni elég masszívan, hiszen le kell zárjuk az évet, és ez gazdasági szempontból is, jogi szempontból is rengeteg munka. Holnap még van egy maratoni tanácsülés 38 határozattal a napi renden, úgyhogy
izgalmas.
Feltételezhetően lesz ott a szokásos hangadóktól mindenféle komment is, és szerdától gyakorlatilag már csak az utómunkálatok zajlanak, és a munkálatok kifizetése, lezárása, és készülünk a januárra, úgymond, hiszen január elején kezdődik újra az élet, és addigra fel kell készülni.
Persze nehéz így tervezni, de azért kíváncsi vagyok, hogy milyen akár személyes tervek is kerültek a tarsolyba, és melyek lennének azok, amelyeket Vásárhely 2022-ben szeretne megvalósítani. Hogy sikerül-e vagy sem, ez ugye nagyon sok minden nem múlik általában, de nagyon fontos, hogy legyen egy cél.
Hát ugye ott van a sokat hangoztatott tömegközlekedés, itt mindenképpen, tehát ez már egy olyan folyamat, ami jövőre nagyjából a megújulás az lezárul, és hát ami a két személyes, úgy tetszik, vágyam, az egyik az NSZK utcának a lezárása, ugye, és hát nem csak lezárásról beszélünk, hanem itt elkezdődik a parkolóház építése a szálloda mögötti területen, a parkszálló mögötti területen. Ez azért is fontos, mert végre az egész belváros parkolását egy kicsit tudjuk szabályozni, szellősíteni, és ezáltal a forgalom is egy picit gyorsul a főtéren. A másik a Bolyai térnek az átépítése, és remélhetőleg jövő év végén már a Bolyai utcának is a kialakítása neki fogunk. Ezen kívül még van több parkolóházunk, amelynél a dokumentáció készítés zajlik, a Háceg sétánynál, ugye ott a Moldovéban valószínűleg az lesz a másik parkolóház, ami jövőben elkezdjük az építést, és ezeket 2023-ban befejezzük. Tehát azért ez egy jelentős változás lesz, és ugye itt fogjuk először érzékelni azt, hogy a lakónegyedekben mennyire tudjuk utána szabályozni a parkolást, cégautó, magánszemély, kinek hány autója van, stb.
Hát Sors Zoltán, polgármesterként a tervek sikeres megvalósítását kívánjuk, és engedjük is, hogy édesapaként még az angyallal tudjon beszélgetni. Jó,
mert hogy nem egy, hanem több gyerek várja majd ezt az angyalt az idén is, úgyhogy biztos vagyok, hogy lesz teendő otthon a családban is.
Így van, hát most meg a vasútállomásnál lesz egy akciónk az iskolásokkal, a Román Vasútársággal közösen lesz egy ilyen Mikulás vonat, amit a gyerekek használhatnak. Ez megint egy ilyen kisebb rendezvény, de jövőre szeretnénk, hogyha már az egész várost tudnánk mozgósítani, és egy gőzmozdonnyal lehetne a nagyállomás és kisállomás között közlekedni, akár többször egy vagy hétvégenként. Nyilván itt rengeteg engedélyt kell beszerezni, de ez úgy gondolom, hogy egy nagyon jó vérkeringést ad a városnak, és hát ugye közben dolgozunk az elővárosi vasúton is, hogy minél hamarabb ez beinduljon, főleg a város perem településeinek segítene, hogy bejussanak hamarabb munkába, és akkor Maros-Szentgyörgy, illetve Maros-Keresztúr felőről nem lenne akkora a forgalmi dugó, de mindezt akkor majd jövőben folytatjuk, és hát addig is mindenkinek áldott ünnepeket kívánok, boldog új évet, és találkozunk az új évben.
Köszönjük szépen a beszélgetést, mi is hasonló jókat!